Jézus Krisztus mondja, jöjjön meg én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok neked. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatok szívét, és megnyugvást találok el kereteket, mert az én igám kedves, és az én terhem közben. Kegyelem és valami, és békesség adassék nekünk bőségesen a mi Urunknak az Úr Jézus Krisztusnak felismerésében. Drága testvérek, Isten tiszteletünk vezetően a 345. dicséretet keressük ki énekes könyvünkből. A 345. énekünket keressük ki, tehát annak a legelső versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 345. énekünk legelső verse, így Nagy Isten, most előtte szíven kiszállod. Megáldása, megszentelése és együttétünknek megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket helyünkön maradva és imádkozzunk.
Urunk Istenünk ünnepet és alkalmat készítettél számunkra. Ünnepet ajándékozol, hogy ünnepé legyen a mai nap, hogy életünkben a te javaiddal, áldásaiddal meglátogathass minket. Urunk, olyan felfoghatatlan az emberi elmének, hogy te a Teremtő Isten, te látogat meg minket. Nekünk kellene hozzád szaladni, hozzád kiáltani, de te mindig megelőzöl minket. Köszönjük, Urunk, hogy előbb szerettél minket, mint hogy mi hallottunk volna felőled. Köszönjük, Urunk, hogy előbb látogattál minket, mint hogy mi hozzád kiáltottunk volna, és előbb ajándékoztál mindeneket nekünk Krisztusban, mint hogy mi azt fel tudtuk volna fogni, hogy bármikor is megérdemelnénk, mert nem érdemlünk semmit. Köszönjük, Urunk, hogy szerető, csodálatos édesatya vagy. Köszönjük Jézus Krisztust, a legnagyobb ajándékodat, akiben valami megváltásunk, bűneink bocsánata, életünk megszentelése, jövendő reménységünk, örök életünk. Dicsőítünk ő érte. Dicsőítünk téged minden ráadás ajándékért, amelyet életünknek adtál. Könyörülj rajtunk, hogy a mi szívünkből minden válványunk kiírtasson, kipusztuljon, és életünkben az első hely a tiéd legyen. Neked adunk hálát, Urunk, ebben a gazdasági világválságban is, az életért, az élelemért, minden javadért, minden ajándékodért. Köszönjük neked, Urunk, hogy van mit tenni az asztalra, mikor át is élünk szűkösséget, szükségeket. Köszönjük, Urunk, hogy gondoskodsz rólunk. Hadd kérjünk arra, hogy könyörülj a nyomorultakon. Könyörülj azokon, akik nagyon nagy szükségben, ínségben vannak. Könyörülj betegjeinken, műtéteseken és kórházban levőken. Könyörülj özvegyen, árván és gyászolón. Hajolj le minden nyomorulthoz, mindannyiunkhoz. És ma is érints meg, szólíts meg, gyógyíts meg minket, Urunk. Amen. Kedves testvérek, az élő Istennek az igéjét olvasom előtetek, Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írott leveléből, a Filippi levél 4. fejezetéből, a 10. verstől a 14. versig terjedő ige szakaszból. Tehát Filippi levél 4. fejezete, a 10. verstől a 14. versig olvasom. Pál apostol ezt a levelet a római börtönből írja, így hallgassuk a sorokat, hogy a börtön cella hideg, dohós, ínséges falai közül hangoznak el ezek a mondatok. Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre már elég erősek vagytok arra, hogy gondoskodjatok rólam. Akartatok is gondoskodni, de nem volt rá alkalmatok. Nem mintha nélkülözés miatt beszélnék. Mert én megtanultam, hogy körülményeim között elégedett legyek. Tudok szerényen is élni, tudok bővelkedni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe. Jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm abban, aki engem megerősít. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban. Eddig az Úr ír az igéje. Kedves testvérek, háladó Isten tisztelete gyűltünk össze, és vannak ünnepeink, amiknek benne van a nevében, hogy ez háladó ünnep. Úgy kell megjelenni Isten előtt, az ünnep erre kötelez, hogy vidd oda Isten elé a köszönetedet, a háládat. Vedd számba a te elmédben, hogy mennyi mindent kaptál tőle, és mondd el az Úrnak, hogy Uram, köszönöm ezeket. És mégis érzek egy hatalmas kontrasztot az ünnep üzenete és az ünnepre hívó szó között, és a mi valóságunk között. Világválságot élünk, azt hiszem mindegyikünk a maga bőrén és a maga pénztárcáján tapasztalja a feladott csekket, a megnövekedett törlesztő részleteink kapcsán, hogy szűkösségben vagyunk. Nem nagyon van közöttünk bővölködő ember, talán nincs is, és jövünk mégis háladó Isten tiszteletre. Ugye érezzük talán mi is egy kicsit most már azt a hatalmas különbséget, amit az ünnep üzenete és az ünnepre hívó szó, és ami panaszkodó szívünk reális állapota, valósága tükre. A hétköznapokban panaszkodunk, szidjuk a kormány, szidjuk azokat, akiknek a mulasztásaiból mi vagyunk bajban. A hétköznapi panaszkodás ellentétben áll a vasárnapi ünnepünk üzenetében. Hát ha erről lesz szó, egy kicsit körül járjuk ezt a kicsi diszonanciát, ami életünk és az ünnep között van. A mai címünk így lesz, így hangzik, hogy nélkülözések között mégis a szív megelégedettségében élve. Pál apostoltól olvastuk az igét, és őróla lesz szó. Még egyszer a címet mondom, nélkülözések között mégis a szív megelégedettségében élve. Először mindig a történetet szoktuk még egyszer körüljárni. Adott egy csodálatos apostol. Egy olyan apostol, akiről a Biblia maga azt mondja, hogy többet fáradozott, mint a többi összesen együttében. Adott egy apostol, aki állítólag egy nagyon alacsony, kicsit beteges, gyenge, törékeny ember volt, nem egy erős fizikumú, nem azt várnánk, hogy egy gyenge, törékeny ember járta volna be Kis-Ázsiát, Görögországot, szinte egész Európát, de mégis így volt. Adott egy apostol az Isten gyermeke, egy csodája a kegyelemnek, akiről maga Pál azt mondja, hogy többet fáradozott velem Isten kegyelme mindennél. És ez a levél, amelyet olvastunk, amelyből hangzott az alapige, a filippi gyülekezethez írott levél, ez Krisztus után a 60-as év végén, vagy a 61-es év elején születik, nagy valószínűséggel a római börtönből, Rómából. Börtön viselt ekkor már az apostol, ártatlanul hordja a láncokat, régóta, és felöltik bennünk a kérdés, hogy Uram, hogy lehet ez? Hogy lehet az, hogy Istennek az ígéretei nekünk azt mondják, hogy minden szükségeteket be fogja tölteni az Isten az ő dicsőségének nagysága szerint. Nem a te szükséged nagysága szerint, hanem az ő dicsőségének a nagysága szerint. Óriási különbség a megfogalmazás. Istennek akkora a dicsősége, hogy az egek egei nem tudják befogadni, és az ígéret úgy szól, Filippi 4.19-es, hogy a te szükségedet be fogja tölteni az Úr az ő dicsőségének a nagysága szerint. Annyi-annyi ígéret van arról, hogy Isten gondoskodik rólunk. A Zsoltárokban Dávid azt mondja, hogy nem láttam még, hogy elhagyottál lett volna az igaz. Vagy hogy az igaz gyermeke koldussá vált volna. Éhínség idején megment a haláltól. Háborúban a fegyveres kéztől. Pajzs és páncél a hűsége. Annyi-annyi ígéret. Ott van egy apostol, akié mindez az ígéret, és az apostol életét megnézed, akkor azt látod, hogy ez az apostol nélkülözik, igazságtalanul börtönben van, elárulja, hogy nem egyszer éhezik, de rettenetesen, olyan ínséget, szükséget él át, amelyet nem kíván senkinek. A második korintusi levél elején még azt is írja, hogy akkora nyomorúságban volt az efézusi misszió alatt, hogy a saját élete felől is kétségben volt. Olyan nagy nyomorúságban vitte őket Isten, de hordozta aztán szabadulásra. Hogyan lehetséges az, hogy Isten megígéri, hogy gondoskodik, és Pál apostol mégis néha éhezik, tükölködik, ínségben van. És Isten gyermekei közül nagyon sokan tapasztalunk ilyen, nem elég a fizetés a hó végéig, váratlan kiadások teljesen megburítják az egész családnak a költségvetését, és hosszú hónapokra adósságba verik az embert, hogy lehetséges-e. Hát Isten igéje felel mindezekre a kérdésekre, és pont ezen az ünnepen erről lesz a szó. Nézzük az Isten igéjének a tanításait, azokat a dolgokat, amelyeket Pálnak is meg kellett tanulni, békességben és alázatban. Az első ilyen tanítása Isten igéjének, hogy az Úr nem kívánság automata. Rengeteg ember imádkozik úgy Istenhez, mint hogy Isten egy kívánság automata lenne. Nem egyszer kicsin gyermekeknél is látunk ugye egy listát, karácsonykorra oda megy hozzád az unokád, és van egy méteres hosszú papírcsík a kezében, hogy ezt szeretném karácsonyra, akkor ugye kicsit mosolygunk a bajszunk alatt, hogy hát kisfiam, mi sok mindent szeretnénk, de biztos ebből a listából talán a töredéke lesznek. De amikor a felnőtt ember az élő Istennel van ilyen ima közösségben, ilyen ima kapcsolatban, hogy kívánság automatának nézi az Urat, mert az imádságai csak kéréslisták, akkor mi vagyunk megmosolyogtatóak. Isten nem kívánság automata, hanem egy Szent Úr. Ő nem hagy el. Megígérte az igében, hogy nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. De nem ígérte meg az Isten, hogy életünk minden idejében gondtalan jólétben leszünk. Ilyen ígéret nincsen. A gondtalanságnak a hamis ábránja nem a Bibliából származik, hanem a sátánból. A második nagy tanítás, hogy szüksége van a hívőknek, hogy Isten néha mélységbe járassa őket, ínségbe, nyomorúságba, fájdalomba, néha kórházba, néha a koporsó mellett megállva, által vigye őket olyan helyeken, amiért mi nem választanánk. Egyszer egy komoly hívő ember a halála előtt mondta ezt, több halálos betegsége volt, és évekig irgalmatlan fájdalmak között élt. És nagy békességgel a halálos ágyán, tudjátok, mit mondott? Azt mondta ez a hív ember, hogy Isten rengeteg próbát és nyomorúságot adott, amelyeket én magam soha nem választottam volna, de így utólag azt kell, hogy mondjam, hogy boldog vagyok, hogy nem kerültem előket. Így vagyunk sokszor. Egyet se választanák azok közül a mélységek közül, terhek és problémák közül, amelyek érnek minket. De nem rajtunk múlik. Isten választja a terheidet, a mélységeidet, az ösvényeidet. Isten választja a neked szánt próbákat, de ő ott van veled a mélységben. Nem hagy el, nem felülről és a messzeségből nézni, hogy hogyan vergődsz a mélységben, hanem pont azt mondja az ige, hogy ott vagyok vele. Vele vagyok a nyomorúságban. És kiragadom onnan majd megdicsőítenek. Ez az Isten az ő gyermekeivel együtt szenvedő Isten. A mélységben az övéivel együtt járó és tusakodó Isten. Szükséges Isten akarata szerint, hogy Pál apostol is, meg az övé is átéljenek bajokat, nélkülözéseket, éhségeket, testi és lelki gyötrelmeket. Isten nem kíméli meg Józsefet sem a börtöntől, Jákob fiát, akit eladnak, 12 évesen a testvérei rabszolgának, 17 évesen és 30 évesen került ki a börtönből és áll meg a fáraó előtt. 39 éves, amikor találkozik a testvéreivel, 22 évet már lehúzott Egyiptomban, amikor kiderül ő előtte is, hogy azért küldött engem Isten előttetek ide, hogy megtartsa sok nép életét, meg az én családom életét is. 22 év mélységben. Aztán tudjuk, hogy a felkent király Dávidot hány évig még üldözi Saul és halára keresteti, és amikor a trónon van, és mennyi nyomorúságot kell elhordoznia, az egyik leányát megerőszakolja az egyik fia, ezt a fiút megöli egy másik fia, aztán az a fiú elfoglalja az ő trónját, és őt akarja megölni. Olyan nyomorúságok, amelyeket még elmondani is borzalom. Isten néha mélységben jár, de veled van a mélységben. A harmadik tanulság, hogy Isten felhasználja az éhezés és a szűkösség idejeit gyermekei életében. Ezek a tanulás eszendei. és lesz majd vizsga időszak is. Isten felhasználja az éhezés és a szűkösség idejei gyermekei életében. Ezek a tanulás eszendei, és lesz majd vizsga időszak is. A negyedik tanulság, és ezt is tudni kell Isten gyermekeinek, hogy a sátán is felhasználja az éhezés és a szűkösség idejeit az Isten gyermekeinek az életében, hogy őket elpusztítsa, tönkretegye, Istentől leválaszza, elbuktassa, bűnbe vigye, kárhozatba döntse. Mikor jön Jézushoz a kísértő? A 40 napos pusztai dőd után. Amikor testileg gyengébb vagy, beteg vagy, a sátán akkor nagyobb akcióba lenni. Amikor valami emésztő teher van rajtad, nyomorúságban vagy, családi bajok, bármilyen gondok, anyagi terhek, akkor sokkal inkább számítanod kell a sátán kísértésére. Ő így nem akkor fog megtámadni, amikor erőt teljében, lelkileg a magaslatokon szárnyal. Nem, amikor kicsi méretülés van, amikor száj az oldalad, kórházban és koszatettek a leletek, amikor itt fáj, ott fáj, amikor valakit elvesztesz, akkor majd jön övönaluli ütésekkel. A sátán is felhasználja az ínség idejeit, legyen a testi vagy lelki ínség, hogy megkísértse az Isten gyermekeit. Mi tart meg az éhezésben? Mi tart meg az éhezésben? Ha a pusztai vándorlásban nézzük Izrael népét, akkor annyira meglátszik, hogy a természeti embernél meddig tart a jókedv. Addig tart a jókedv, amíg van kenyér. Addig tart az Isten iránti bízalom, a hit a természeti embernél, amíg jólét van. De mit csináltak az izraeliák? Elfogyott a kenyér, majdnem megkövezték Mózes. Nem volt hús meg főzelék, egyiptomi húsos fazekakat kívántak. Fellázadtak Isten ellen, rázták az özlüket a menny felé. Zúgolódás, lázadás, elégedetlenség, ott van azonnal a szíve. Mi tart meg az éhezés ideje alatt, az ínség ideje alatt? Mi tartja meg az ember azok alatt, az idők alatt, amikor Isten mélységbe visz és szűkösséget élt át? Hát a Pál apostolnak a szavait nézzük, akkor csodálatos dolgokat tudunk meglátni. Azt mondja Pál, hogy minden nyomorúságom ellenére csordultig vagyok örömmel. Honnan ez az öröm? Isten jellemére épített, igazi hitből származik az öröm. Minden fájdalmunk ellenére, minden nyomorúságunk ellenére a hívő embernek az Istentől való békességéből fog áradni, ha nem is túláradó a nyomorúság mélysége miatt. Egyfajta olyan derű és békesség, amely megtart a legnagyobb fájdalmak között is. A Biblia nem mondja azt, hogy a hívők nem sírnak. Sőt, azt mondja a Zsoltár, hogy amikor sírva viszed a kézébe. Ismerős a kifejezés. Hányszor visszük mi sírva a kézébe? Sírva vetünk, sírva aratunk, és mégis Isten letörli a könnyet a szemünkről, ez a békesség megtart, további, és egyszer csak hívik Isten a világosságra. Pál az Istentől való békesség egy olyan megelégedettségre juttatja el, amely nem tudja elvenni ezt az örömöt, nem tudja elvenni az Úrban való csodálatát, az Istenben való gyönyörűség valahogy felsegíti őt az éhség fájdalmáit. Aztán figyeljetek, hogy hogyan fogalmaz a Filippi levélben. Azt mondja, én megtanultam, ez a kulcs szó, megtanultam, hogy minden körülményen között elégedett legyek. Megtanultam. Nem nagy képű az apostol, nem azt írja a filippieknek, hogy hát én már olyan lelki magaslatokon szállok ám, hogy én nekem egy testi éhezés a semmi. Én abszolút minden szellemi lelki dolgommal szeleszállok a testen. Nem ezt mondja. Azt mondja, ez egy nagyon kemény szó, hogy megtanultam. Megtanultam, hogy minden körülményem között elégedett legyek. Nem könnyű megtanulni. Sőt, az igazán nehéz dolgokat nagyon nehéz megtanulni. Vannak dolgok, amikhez évek kellenek, vagy évtizedek kellenek, hogy megtanuljuk. Pláne a legnehezebb dolgokat. Pál azt mondja, hogy megtanultam. Nem bízza el magát. Nem mutat más arcot, hogy neki milyen könnyű. Nem könnyű neki. Amikor majd kilukad a gyomra az éhségtől. Az egyik levélben leírja, hogy mennyi nyomorúság érte, hányszor botozták meg, hányszor szenvedett hajótörést, hányszor volt éhségben, börtönben, hányszor vádolták meg, vagy volt áltestvérek között, hányszor vádolták meg igaztalanul a hívő testvérek, kapott bántást nem csak a hitetlenektől, a saját testvéreitől. És mind-mind azt mondja, hogy megtanultam, hogy minden körülményem között elégedett legyek. Azt kérdezelek meg benneteket, hogy nem könnyű neked se? Válság van. Oda-haza is, nem csak a világban. A szívedben, a pénztárcádban, a családi költségvetésben. Akkor neked szól ez az igen, Pál, Fani. Megtanultam, hogy minden körülményen között elégedett legyek. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ez a szó, hogy megtanultam, ez nagyon kemény tanuló éveket feltételez Pál apostol életében is. Nagyon kemény tanuló éveket. És a római börtönben, amit megír, azok az éhezés időszakai, az a vizsga időszak volt Pál életében. És ő átment a vizsgát. Mennyit szűkölködhetett ez az ember? Nem olyanok voltak akkor a börtönök, mint ma. Lehet tévézni, lehet sétálni, hogy fűtött helyen, még hogyha rácsok mögött is. Akkor egy ablak nélküli dobos, talán mindig nullakok körüli cellában, épület alatt, valahol a katakombákban. Néha odadobott moslékon, és az embernek a saját tisztában kellett évekig élnie. A 2. Timóteusi levelet írta Pál legutoljára, kivégzése előtt a római börtönből, és ott még azt írja, hogy köpenyemet, amelyet karposznál Troászban hagytam, hozzál magaddal, kell a köpeny is. Fázik az apostol, megütváb a börtönben. És ez az apostol azt mondja, hogy megtanultam, hogy elégedett legyek. A szívnek az elégedettsége ott volt a börtönben is vele. Nem hagyta el a börtönben a békesség és az Úrban való gyönyörködés. Mi mit tanultunk már meg? Mi az, amit te már megtanultál? Ha ma te írnál levelet egy másik gyülekezet híveinek, de őszintén azt az állapotot, ami vagy, mit kellene írnod? Mit tanultál már meg? Milyen tanuló éveken vagy túl? Van-e erőd mindenre a Krisztusban? Átmentél-e a vizsgai időszakodon? Mit írnál? Pál olyan különös fogalmazással ír a filippieknek, hogy be vagyok avatva mindenbe. Jól lakásba, éhezésbe. Bővölködésbe, szűkölködésbe. Be vagyok avatva. De mibe vagy beavatva? Én úgy hiszem, hogy a panaszkodó magyar nép, hogy az elégedetlenség ösvényére van beavatva. Nekünk semmi nem jó. Bárki van hatalmon, az se jó. Ha Isten félő miniszterenek, az se jó. Ha Isten telem, az se jó. Ha ezzel kötött szövetséget a történelmünkben az ország, az se jó, ahhoz is hűtlenek voltunk, ha amaggal kötöttünk szövet, az se volt jó. Mibe van beavatva a magyar? Az elégedetlenségben, a lázadásban, az irítségben, a másik lekönnyökölésében, a panaszkodásban, az egymás gyűlölésben. Ebbe vagyunk beavatva. Bárcsak szállal azt tudnánk elmondani, hogy be vagyunk avatva a jól lakásba, meg a éhezésbe. Te mibe vagy beavatva? Honnan tudta megtanulni Pál mindet? Istennek az ismerete a vele való közösségben növekszik. És ha növekszel az Isten megismerésében, növekedni fogsz a megelégedettségben is. Ez a titok. Ez a titok. Az Efézusi gyülekezethez írt levél 3. fejezetét otthon olvassátok el. Van egy nagyon hosszú mondat, a 14. verstől kezdődik. A summája az a mondatnak, hogy növekedjetek az Isten megismerésében. És olyan nagyon-nagyon különös jelzőket, fogalmakat használ, hogy mi az igazi szélesség, hosszúság, magasság, mélység, az Istennek mindent meghaladó szeretete, emberi szavakkal leírja, körülírja, leírhatatlan. Leírja azt, amit nem tud befogadni az emberi lélek, és azt mondja, hogy na, ennek a megismerésében juss előbbre. Az Isten minden meghaladó szeretetének, ismeretének a gazdagságában növekedjél. Hát miben vagyunk gazdagok? Miben vagyunk gazdagok? A felolvasott ige szakaszban van még egy mondat. Jól tettétek ti is, filippiek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságon. Több évig tartó raboskodása alatt a filippi gyülekezet élelmiszert, adomány, javakat küldött Pálnak. Hosszú hónapokig tartott akkor a hajó, Görögországból Rómába. Ez a gyülekezet küldött egy ember, aki talán rááldozott többünk fél éve, hogy elvigye az adományt, meg visszamenjen. Pénzt áldoztak, időt, embert nem kímélve, de az apostolnak a nyomorúságában közösséget választottak. Én hadd szóljak azokhoz, Isten látja, nem én, akiknek fölöslegük van. Mi a helyzet életed javainak a fölöslegeiben? Hogyan kamatoztatod ezt Isten szolgálatát? A Biblia parancsba adja a gazdagoknak, hogy szolgáljanak a fölöslegükkel a náluk szegényebb testvérek felé. Szolgáljanak a javaikkal a gyülekezet felé. A misszióra, Isten ügyére. Vegyék észre a szűkölködőt, az éhezőt. Vegyék észre azt, akinek problémái vannak, és segítsenek a javaikkal. Ezért ad Isten a gazdagoknak fölösleget. De ezt a parancsot többnyire mindenki látja, csak a gazdagok nem. Azok nem, akiknek fölöslegük van. Johannes Gellernek van egy különös könyve, az a címe, hogy a bolondok hajója. Van benne egy szereplő, egy balga ember, aki szereti a botokat, és abban a felszólással, hogy a bot az nagyon hasznos dolog, mert tud vele menni az ember, milyen jó, amikor hegyen megy az ember, és bot van a kezébe, el lehet zavarni vele a kóborkutyát, ezzel a feltolással minden botot összegyűjt. És nem egy bottal megy, hanem a könyv szerint irgalmatlan ilyen botkötegek vannak már a hátán, el se bírja, majd össze roskad alatta, de a bot az hasznos, az jó, ha van, és viszi a botjait, és gyűjti őket. Hát a bot az tényleg hasznos. De ha van már 1000 bot, attól nem leszel hasznosabb ember, és nem lesz javadra jobban a sok-sok bot. Nagyon sok gazdag így van. Gyűjteni, tartalékolni, és nem követi az Isten parancsát. A Biblia a takarékosság és a gazdagodásnak nem azt a módját ismeri, hogy tegyél félre és több lesz neked, hanem adj másnak, és neked is adatik. Megtetézett, megkupozott mértékkel adnak. Zimány Józsi bácsi, sokszor szoktam idézni, idős korában rengeteg kazettát másolt, és küldte szét a prédikációkat az ország különböző helyeire, és egyszer elmondta nekünk, hogy sokkal többbe kerül az a kazetta mennyiség, amit ők másoltak, kezdett magával és küldtek tovább, mint a család egész havi bevétele. Valahonnan mindig küldtek olyan adományokat, hogy mindig volt kenyerük, és a pont elég is volt, és nem is maradt a következő hónapra semmi fölösleg, így éltek életük meg. Adj és adatik neked. Ez a bibliai elv. És nem az, hogy tegyél félre, és megmarad és gyarapszik. Amit félre teszel, azt mondja a hegyi beszél, azt megrágja a moly, megeszi a rozsda, ellopják és kiássák, és elveszed. De amit továbbad, az az Isten bankjában kamatozik, és hogy Ábrahám százszorosan aratott a vetéshez képest, egyetlen egy bank sem fizet ilyen jól, százszoros kamatot nem tud adni egy bank sem, nem is fogadni. Az Isten bankja így adja, így honorálja a tőled Isten ügyére fordított dolgokat. Te kivel vállalsz közösséget? A filiszti gyülekezet hállal vállalt, más hívőkkel, szegényekkel, mi kivel vállalunk közösséget? Kit segítenek a javaink, a fölöslegünk? Mennyire félünk a válságtól? Emberileg lehet. De valahogy Isten oldalában elrejtőzik a hívember, és megnyugszik, hogy Isten mondta, hogy nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Megtanultam, hogy minden körülmények között megelégedett legyek. Megtanultuk ezt már. Megtanultunk-e adakozni? Megtanultunk-e terhet hordozni, a szegényekről gondoskodni? Megtanultunk-e, hogyan lehet beavatva lenni a jó lakásba is, meg az éhezésre is? Történettel fejezem be. Plutarkhosz, a görög történetíró, Nagy Sándorról egy különös történet is leírt, az indiai hadjárat, a perzsiai hadjárat után volt, és miközben Indiába galopírozott a hatalmas hadsereg, észrevette Nagy Sándor, hogy hát nagyon lassan haladunk, minden katonának ott van a zsákjában az a tenérde kincs, amit a perzsiai hadjárat során zsákmányol. Ugye ő neki, mint a tábornoknak volt a legtöbb kincse, hatalmas szekereken követték a Nagy Sándor számára gyűjtött kincseket. A Nagy Sándor azt mondta, hogy nem jól van ez így. Ezek a kincsek bennünket akadályoznak. És a katonák megdöbbenésére saját maga tüzet csiholt, elégette az ő kincseit bírő szekereket, a kincseket kiosztotta a szegény népnek, akik között elmentek, a katonákat úgy felbuzdította Nagy Sándornak, az ő vezérüknek a cselekedete, hogy ők is elégettek minden felesleges holmit, a legszükségesebbeket tartották meg maguknak, a perzsiai zsákmány kincseket kiosztották a szegény népnek az után. Azt írja Plutarkhosz, hogy Nagy Sándort meg a katonáit is hihetetlen öröm és harci kedv öntötte el. Hihetetlen öröm és harci kedv elöntött őket, és mentek tovább Indiába. Vajon tudunk-e mi is így a feleslettől megszabadulni, amelyek bennünket csak akadályoznak a keskeny után? Hát figyeljünk Pál tanítására is, tanuljuk meg a megelégedettséget. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy ma elénk állított Pált egy hálaadó ünnepen, és megláthatjuk az ő nyomorgó életét, mégis a szív megelégedettségében, lelkileg meggazdagodva szemlélhetjük őt, pedig fázott, éhezett, betegséggel, magánnyal, elhagyatottsággal küzdhetett. Nélkülözése közepette volt emberileg, de a lelkében hihetetlen gazdagságban, a benned való gyönyörködésben, szívbeli megelégedettségben élt. Urunk, hadd valljuk meg neked, hogy olyan messze vagyunk ettől. Olyan messze van a mi nyomorúságunk Pálétól. Olyan messze van a mi mélységünk, a mi terhünk Pálétól. És mi mégis nyavajgunk, és mi mégis panaszkodunk, lázadunk és elégedetlenek vagyunk. Vádolunk téged, könyörű rajta. Hadd tanuljuk meg tőled, hogy te szelíd vagy és alázatot kérünk. És ebben a tanulásban hadd lejjünk nyugodalmat lelkünknek, ahogy mondtad Jézusnak. Hadd tanuljuk meg minden körülmények között megelégedve járni te vele. Avasd be minket is mindenben, amit meg kell tanulni. Jó lakásba, éhezésbe, közösségbe vagy magányba. Avasd be minket, hogy megtanuljuk a tanuló évek alatt mindazokat a mennyei leckéket, amelyekkel bennünket meglátogat. Urunk, ha eljön a mi életünkben a lelki vizsgai időszak, amikor megpróbálod az igazat, és kiderül, hogy mit tanultunk a tanuló évek alatt, hadd tudjunk győzni. Hadd álljunk meg a próbákban, hadd álljunk meg a kísértésekben győztesen, a mélységekben hozzád szükségesen, hadd álljunk meg a szűkösségben, megelégedett szívvel és nem lázadóan. Hálát adunk neked ma mindenért, Urunk. Minden javadért, ráadás ajándékért, ha van fölöslegünkért, bocsásd meg, amikor javainkkal hűtlenül bántunk, nem a te gondolataid szerint. Adj engedelmes szívet, és adj a te igédet, megfogadó, befogadó lelkületet. Hadd vigyük elé betegjeinket, a testben, fájdalomban levőket, szűkölködőket, Urunk, akik a betegség nyomorúságát hordozzák, gyönyörű rajtuk. Hadd vigyük elé a lelki próbákban küzdőket, segítsd őket. Olyan sok láthatatlan küzdelem lehet hívők életében, amiről nem tud a mellettük ülő, nem tud a rájuk néző lelki harcok, amelyekről csak te tudsz. Segítsd az abban tusakodókat. Légy az árvákkal, özvegyekkel, nyomorultakkal, könyörülj a magányosokon. Látogass meg bennünket, és szomjas lelkünket önmagaddal elégítsd meg, Uram. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben van. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban.
Az áldás előtt testvérek, a zárók énekünkre énekeljük 471-es énekünk első két versét, 471-es énekünket keressük ki énekesünkből, az első két versét énekeljük, a 471-es énekünket, te barátunk, drága Jézus, áldja javar.